Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesüzet 43. énekével. Eljöttem, Istenem, imádni szent neved.
Eljöttem, Istenem, imádni szent neved, a szívem titárom neked. Utasd át, kérlek, egész életem, fényed éljen szívem mélyére. Jézus, kérlek, tégy most szabaddá, Szentlélek, jöjj és tölts újra meg, és én teljes szívből imádok szent neved. Eljöttem, Istenem, imádni szent titárom neked. Utasd át, kérlek, egész életem, fényen égjen a szívem mélyére. Lelkem át, szent véred mossa át, Jézus, kérlek, tégy most szabaddá. És én teljes szívből imádom szent neved. És én teljes szívből imádom szent neved.
Foglalj el a helyünket. Sok szeretettel köszönjük a megjelen gyülekezetet, illetve azokat, akik talán először vannak közöttünk, és most különös szeretettel a Lónyai Református Gimnáziumnak a 12. osztályát, Domházi Margittal, Péter is, Schmidt Zsolttal és még kísérő tanárokkal, akik bemutatják a iskolát, és egy kicsit így jó értelmű reklámot csinálnak a Lónyainak, hogyha valakinek ilyen korú gyermeke van, akkor miért érdemes oda íratni. És most a Lónyainak a bemutatkozása lesz, és várjuk szeretettel a küldöttséget.
Áldás békességet, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Péter is, Schmidt Zsolt vagyok, és elsőnek egy dicsőítéssel szeretnénk kezdeni, és utána majd röviden bemutatom az iskolát is.
Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazok, közelséged, ó, mi jó, én nekem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam igazságodat. Hadd legyen most a talom, jó illatot áradom. Nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó. Most a talom,
Köszönjük, hogy fogadtatok bennünket így az Isten tiszteletre, és nagyon örülök, hogy itt lehetek újra közöttetek. Azért mondom, hogy újra, mert valamikor 2015-16 tájékán már voltam itt egyszer egy ilyen gyülekezeti gyakorlat keretében egy-két hétig, és nagyon örülök annak, hogy látom, hogy hogyan szépül, megépül. Nem csak a templom, hanem a gyülekezet is. És örülök ezért, hogy most újra itt lehetek. Amiért eljöttünk, és a lúnyait szeretnénk valamilyen értelemben reklámozni, az, hogy azt vettük észre az iskolának az életében, hogy nagyon sok helyről jönnek diákok, de éppen az Egyházmegyéből, a Budapest Északi Egyházmegyéből kevesen. És ez nyilván azért probléma a számunkra, hiszen ti vagytok, mint az Egyházmegye részesei, vagy az iskolának is a fenntartója, amiért egyrésztről hálaadás van a szívünkben, másrésztről pedig attól tartunk, hogy lehet, hogy nem annyira nyilvánvaló az Egyházmegyében, hogy mi is vagyunk, és mi is szívesen várjuk a diákokat. Akiket szívesen várunk, az korosztály tekintve az 5-től a 12-ig való diákok, tehát egy 8 osztályos gimnázium vagyunk. A képzésnek a többi részével most nem szeretnélek titeket fárasztani. Hoztunk szóróanyagokat, lehet a tanárnőt is kérdezni, hogyha van a képzéssel kapcsolatosan valamilyen dologot vagy kérdés a szívetekben, bátran forduljatok az Isten tisztelet utánhez velünk. Amit szeretnék inkább hangsúlyozni, az, hogy az iskolában a lelki élet az abban is megmutatkozik, hogy vannak áhítatok ott a suliban, amivel minden napot elkezdünk, minden órán, az első órán felolvasunk egy igerészt, egy rövid magyarázatot ehhez tartozóan. Vannak ugyanúgy ott is istentiszteletek, amik nem helyettesítik a gyülekezeti istentiszteletet, csak a diákságnak úgy érezzük, hogy azért többször van szükség arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy mi a fontos, mi a lényeges, és így az iskola közösségében is erre hívjuk fel a figyelmüket. Ami még így a lelki életről szól, és talán fontosabb lehet egy ilyen gyülekezeti alkalmam, az, hogy vannak ima közösségek is még, illetve olyan beszélgetős alkalmakat próbálunk szervezni, ahol látjuk azt, hogy az, amit hallunk az igében, az hogyan kapcsolódik az életünkhöz, hogyan tudunk megtanulni, akár reflektálni ezekre, hogyan tudunk gondolkodni az igén keresztül a világ dolgairól. Az iskolánknak egy különlegesség ebben az évben, hogy most ünnepeljük a 160. születésnapját. A kommunista időszakban az iskola nem működött, de amikor megalapították az egészet, ahhoz képest most már 160 éves az iskola, úgyhogy emiatt is nagy hálaadás van a szívünkben, és amiatt is, hogy amikor újraindulhatott 25 év, illetve most már 26 évvel ezelőtt, akkor a Budapest északi gyülekezetei úgy gondolták, hogy érdemes nekünk segíteni, és köszönjük ezt a segítséget, az anyagi segítséget is, és hogyha kérhetjük, akkor imádságban is hordozzatok bennünket, mint akik az Egyházmegyének a jó voltából élünk, meg az Isten kegyelméből élünk, így vigyétek a mi ügyeinket is majd az ő színe elé. Köszönöm a figyelmeteket, és áldott Isten tiszteletet, áldott alkalmat kívánok mindannyiunknak.
Közben én is rájöttem, hogy én is most tanulom ezt a műfajt, mert nem először vannak már itt nálunk iskolások, hogy még azt szívesen meghallgattuk volna valakitől, diáktól, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy ez egy református és keresztény iskola, hogy ezek az áhítatok mennyire, vagy a rendességek mennyire hát ütnek, vagy mennyire válnak belsővé. Na, majd legközelebb Zsolt majd megbeszéljük ezt. Mi is egy kicsit bemutatkozunk. Az egyik dolog az, hogy a gyülekezetünk egyébként most 30 éves, és hát mi egy közösségi házba kezdtük, illetve hát egy lakáson kezdtük a isteni tiszteleteket, akkor én még nem is voltam itt. Csere Gábor a gyülekezet alapítója, ő fog ma prédikálni, és hát Gábor volt, aki kertészként elplántálta ezt a gyülekezetet a Szentlélek segítségével, és aztán itt csatlakoztunk 7 év után feleségemmel, és hát nagy projekt volt a templom, és annyira nagy, hogy még most is csináljuk, tehát már 20 éve építjük lassan, de most már az idén talán készen lesz. De hát a gyülekezet sosincs kész, úgyhogy nagyon pezsgő életünk van, és ahogy látjátok, hogy két baba-mama szobánk is van, mert nagyon sokan ifjú családos, házas, és hát van olyan, amikor pezseg mind a kettő terem, most éppen kicsit ilyen holt szezonnak látszik, de sokan vagyunk a babamamák is. No, ennyit gondoltam magunkról elmondani, és akkor így folytassuk az Isten tiszteletünket. Isten igét olvasom a Jeremiás síralmai második részéből, a 13-tól a 19. versig. Kihez mérjelek, kihez hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya, Milyen példával vigasztaljalak meg, Sion szűzleánya? Romlásod nagy, mint a tenger, ki gyógyíthat meg? Profétáid hiába való látomásokkal ámítottak téged. Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon, hanem hiába való látomásokkal vezettek félre téged. Összecsapják kezüket miattad, akik arra járnak, fölsziszennek és fejüket csóválják Jeruzsálem leánya miatt. Erről a városról mondták, hogy szépsége tökéletes, az egész föld öröme. Föltátotta rád a száját minden ellenséged. Fölsziszennek, fogukat sikorgatják, és ezt mondták, elpusztítottuk. Erre a napra vártunk, megértük, megláttuk. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett, valóra váltotta, amit megmondott, amit régóta elrendelt. Rombolt és nem kímélt. Örömöt szerzett az ellenségnek, fölemelte támadóit szarvát. Szívünk az Úrhoz kiáltott, Sion leányának várfala miatt, patakként áradjon könnyed éjjel-nappal. Ne csillapodj le, ne nyugodjon meg a szemed. Kelj föl, jajgass az éjszakában az őrködés kezdetén. Öntsd ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet, gyermekeid életéért, akik elaléltak az éhségtől minden utcasarkon. Isten tegye áldottá az igének a hallgatását, a meghallását, a szívünk befogadását. Imádsággal válaszoljunk a felolvasott igére. Kegyelmes édesatyánk, mindig van egy kis izgalom, egy kis feszültség bennünk, amikor jövünk a színed elé. Bennünk van az, hogy méltatlanok vagyunk, hogy a te szentséged, hatalmad jelenlétében jönni, az kicsit veszélyes is, mert megláthatjuk magunkat, hogy mi mindent vétkeztünk ellened, mi minden bajunk van, mi az, amit rosszul csináltunk, mi az, amiben nem a te dicsőségedre működtünk az elmúlt héten akár. Úrunk, szeretnénk ezeket most így letenni, szeretnénk, hogyha te bocsátanál meg mindazért, amit rosszul tettünk. Kérünk, szent lelkeddel tisztíts meg minket, és mutass rá a akaratodra, hogy mi az, amit te tőlünk kívánsz, mi a terved velünk, az életünkkel, vagy éppen mi a terved a mostani sorsunkkal, legyen az öröm vagy bánat. Így könyörgünk, Urunk, hogy mutass rá, hogyha szenvedünk, hogy annak mi az értelme. Mutass rá, hogyha szomorkodunk vagy sírunk, annak mi az értelme, jelentősége. Szeretnénk magunkat és az életünket látni a te szemszögedből. Szeretnénk, hogyha fölemelnél minket magadhoz, hogy ne csak a mi béka perspektívánkból lássuk az életünket, másokat, ne csak busongjunk magunkon, hogy jaj, de rossz nekünk, hanem tudjunk felemelkedni a te magasságodba, a te terveidhez, a te kegyelmedhez. Kérünk, Urunk, hogy érítsd meg a szívünket, szólj hozzánk, úgyhogy értsük, hogy befogadjuk, hogy beépítsük. Kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik a gyermekek között szolgálnak most, és áld meg Gábort is, ahogyan készül, hogy elénk tárja az igédet, a tervedet, a üzenetedet. És minket, igehallgatókat is kérünk, hogy készíts fel arra, hogy legyünk nyitottak, figyelmesek, befogadók. Ajándékozz meg minket szent lelkeddel, jelenléteddel. Legyél te magad az ajándék. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 166. dicséretünket énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Az első két verset összfennállva énekeljük.
Segíts az egy igazság. kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istenek igéjét Máté írása szerinti evangéliumból, az 5. fejezet 4. versét olvasom. Nagyon jól ismert ige, én úgy gondolom, hogy itt mindenki ismeri, talán legtöbben fejből is tudjuk. A hegyi beszéd egy része, a boldog mondások második mondása, az Úr Jézus Krisztus szava. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Foglaljuk el helyünket. Néhány személyes jellegű gondolattal kezdeném az ige hirdetést. Hát az egyik, amiről beszámolnék, hogy nagyon nagy izgalom, ilyen belső tusakodás, feszültség volt bennem a készülés közepette, mert annyira jól ismert ige, és elgondolkodtam azon, hogy erről tudok-e valami újat mondani. Persze ez egy butaság, mert miért kellene újat mondani? Nem kell mindig újat mondani. Megújulnom kell nap mint nap, és valahogy így nyugodtam meg, hogyha csupa olyan dolog hangzik el most, ami már talán a könyökünkön jön ki, ha ez kicsit tiszteltlen is hangzik, de akkor is lehet nekünk valami új ebben ma, éppen a mai élethelyzetünkben, amiben éppen ma vagyunk. Tehát az ige hirdetőnek nem kell folyton erőlködni azért, hogy valami újat felmutassak, inkább azért kellene erőlködni, hogy valami Jézusit tudjak felmutatni vagy szólni, és hát remélem kegyelmes az Isten, és itt van a lelkével, és nekem is, meg nektek is, mindannyiunknak ad valami megújítót az életünkben. És hát külön izgalom volt számomra, hogy a Lónyai Gimnázium küldöttsége is itt van, mert hát akik ilyen iskolába jártok, hittant hallgattok, gondolom sokan, vagy legtöbben gyülekezeti háttérből jöttetek, hát biztos már rengeteget hallottátok ezt az igét. És eszembe jut egy izgalmas emlékem, hogy a 21-22 évvel ezelőtt életemben egyszer egy heti reggeli áhítatott Isten tiszteletet tarthattam a Kálvin téren a Lónyai Gimnázium számára. Nehéz volt, nagyon nehéz volt. Egy téli, ködös reggel, úgy vettem észre, hogy mindenki fáradt, kicsit koppantak a fejek a padokon, egy igazi próba volt. De szeretettel mondom, mert szeretem a Lónyait, nagyon sokan itt a gyülekezetből is oda jártak, tanárok közül is ismerhettem néhányat, és az egyik nagyapám is ott érettségizett, és ilyen családi kötődésem is van. Még egyszer oda visszatérnék, hogy újat nem tudok mondani. Ugye hát akik szeretünk keresztény irodalmakat olvasni, tudjuk, ismerjük, hogy végtelen nagy irodalma van boldog mondásoknak. Egy kicsit ez is feszélyezi azt a mezitlábas ige hirdetőt, aki erről próbál szólni, hiszen az egyházatyáktól kezdve Calvin, Luther és a közelmúlt nagy klasszikus magyar igehirdetői, mindenki tartott erről sorozatokat, ezeket olvashatjuk könyvekben, érdemes és jó olvasni, és megint az az alapelvünk, hogy nem kell minden áron valami újat megtudnunk, de olyan értelemben megtudhatok, hogy mi az, ami pont a mai napon, pont ebben a pillanatban nekem megújító, nekem az Isten kegyelme, valamit mozdít rajtam, ahogyan szükségem van rá. Tovább lépnék, és még egy, ez is egy kicsit személyes mondanivaló lesz. Ma reggel, amikor ránéztem a vázlatomra, és elolvastam a címét, Boldogító sírás, és akkor egészen elszégyeltem magam, hogy hát én adtam ezt a címet, de ez egy kicsit buta cím, egy felületes cím, mi az, hogy boldogító sírás? Ha most írnám a címet, akkor valami olyasmi lenne talán, hogy boldogító vigasztalás, vagy a boldogító vigasztaló, vagy a boldogító Úr Jézus Krisztus. Persze lehet, hogy címnek ez túl sablonos, és akkor ez sem működne, de most ebben a pillanatban egy kicsit helyesbíteném azt is, hogy nem a sírás boldogít önmagában, hanem az az Úr, aki engem megvigasztal, mert olyan volt a sírásom. Na hát szeretnék tovább lépni, és három fogalmat járjunk körül, ezt kérném, és ezt kérném a figyelmeteket, megértéseteket. A boldogságról beszéljünk egy kicsit, a sírásról és a vigasztalásról. A boldogságról túl sokat nem szeretnék szólni, mert múlt vasárnap András is beszélt erről nyilvánvalóan, és mivel egy sorozatban vagyunk benne, vasárnapról vasárnapra boldog mondásokat Máté szerint vesszük sorban, nyilván minden ige hirdetőnek, aki sorra kerül, valamit kell mondani a boldogságról, de az ismétlés itt sem árt. A boldogság azt jelenti itt a bibliai szövegben, hogy egy bizonyos olyan állapot, érzés, ami tele van örömmel. Tehát az örömteliségnek az állapota, érzése. Kicsit más értelmezésben azt is hordozza, hogy jó dolgom van. Tele vagyok örömmel, jó dolgom van. Olyan öröm, érzés, állapot ez, ami a körülményeinktől független. Mindenféle változástól független. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye rögtön nekem két üzenet a szívemet megütötte, megpiszkálta. Az egyik az, hogyha az Úr Jézus is itt a hegyi beszédben, és a Szentírás olyan sok helyen beszél a boldogságról, és ez mindig Istennel kapcsolatos, nem független, nem tudom utolérni, megfogni, ki vallásoskodni magamból, az jön, az egy ajándék, az egy következmény az Istennel való személyes kapcsolatomban. Hogy milyen szerető az Istenünk, tehát ez az első, ami engem megszólított, és most megosztom veletek, ez is közhelynek tűnik, olyan sokszor mondjuk, mondogatjuk, de nem árt újra és újra szembesülni vele, mert időnként az ember elfárad, közönyös lesz, rutinból vagyunk hívők, ilyen is előfordulhat, már megszoktuk, hogy hívők vagyunk, megszoktuk, hogy kegyelmes az Isten, megszoktuk, hogy szeret minket, de nem jó ezt megszokni, jobb mindig rácsodálkozni, rendkívüli dolog, és miért pont velem? Velem is. Ugye ez a csodálkozás, ez a döbbenet jót tesz nekünk, és itt a boldogsággal kapcsolatban is, akár ma itt ebben a pillanatban is rácsodálkozhatunk, rádöbbenhetünk, hogy hát ilyen a mi Istenünk. Egy örömteli, a körülményektől független örömről van szó, ami nem múlik el. Hát ilyen öröm az ő ajándéka, ilyen öröm a vele való élet. Sokszor milyen távol vagyunk ettől, talán el se tudjuk képzelni, de ha valakinek az életében már volt egy igazi tudatos döntés, egy nagy fordulat, egy megtérés, egy nagy újjászületés, hát utána is számtalanszor, ugye egy hullámzó állapot az ember állapota, elhalványulhat ez, hogy örömteli életet ad nekünk az Úr, mert ilyen az ő szeretete. Nem a megsavanyítás, nem a földbedöngölés, és nagyon sok, úgy mondom, rossz vallásos példát lehetne hozni, hogy ami élő Isten kapcsolat nélküli vallásosságunkkal egymást le tudjuk döngölni, meg tudjuk savanyítani, el tudjuk keseríteni, el tudjuk venni egymást kedvét attól, hogy az élő Isten felé nyissunk, de ez egy vallásos tévedés. Az Isten olyan szeretet, olyan az ő irgalma, kegyelme, hogy az ő örömét akarja nekünk adni. Tehát a boldogság olyan örömteliség, érzés, állapot, jó dolgunk, a jó dolog állapota, a jó dologban levés állapota, ami független a körülményektől, a változásoktól. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen a minősége. vannak egyéb boldogság elképzeléseink, és azok mindig múlandó dolgokhoz kapcsolódnak. Én azt gondolom, úgy sejtem, hogy akik itt vagyunk, mindnyájan átesettünk ilyen boldogság tervezgetésen. Én magam is sokféleképpen képzeltem el életem során a boldogságot. Isten nélkül elképzelésekről beszélt. Tehát volt, amikor ez személyhez kötődött, vagy kapcsolathoz. Ha ifjúkoromban volt egy szakasz, amikor nagyon féltem attól, hogy egyedül maradok, és hát aki egyedül marad, gondoltam, az boldogtalan, akinek van párja, az boldog. Ugye boldog vagyok, igen, hogy van párom és kiterjedt nagy családom, de nem, ez mind következni, nem az hordozza önmagában a boldogságot. Földrajzi helyekhez is kötöttem, szégyenkezve vallom be, itt, hát már ezt többekkel megosztottam, hogy amikor 1986-ban itt kaptunk lakás lehetőséget az akkor még épülő Káposztásmegyeri lakótelepen, én bizony elkeseredtem, elszomorodtam, hívő emberként is elkeseredtem, elszomorodtam, és hívő emberként is olyan butaságokon járt az agyam, hogy nekem, aki lánymányosi gyerek voltam valamikor, és mi Újpestről költöztünk Káposztásmegyerre, hogy még messzebb eljönni Lánymányostól, Kelenföldtől, még 8 villamos megállóval távolabb a világtól, ahol az a világ közepe. Hát én nem lehetek boldog, ha nem ott élhetek az én szeretett 11. kerületemben. Aztán túl jutottam ezen, kis segítséggel, beszélgetések, igei meglátások. Nem az a legfontosabb, hogy hol élsz. Ma egyébként nem szívesen költöznék vissza a szeretett gyerekkorom színhelyére, mert borzasztó zajos. De azért most is szeretem, de jobb már itt. És hát azt is meg kell osztani veletek, ezt is sokan tudjátok, hogy hát csodálatos feladatokat, életet kaptunk itt Káposztásmegyere. Nagyon-nagyon jó volt, ez nagyon nagy ajándék, tehát nem kell ezt semmivel kicserélni. Még más negatív példákat is hozhatnék. Nagy Erdély rajongó voltam, voltak olyan esztendők is ifjúkoromban, amikor úgy képzeltem az életemet, hogy én csak Erdélyben csak olyan hegyi patak mellett, csak ott annak a hegynek a tövében, itt többen vannak köztetek, akik együtt azt megmásztuk, hát máshol nem. Ezeken aztán túllép az ember, áll az Úrnak, ezeken túlléptem. Tehát nem személyek, nem földrajzi helyszínek, nem fiatalság, semmi sem, ami múlandó, ami elmúlik, ami változik. Az Istentől kapott boldogság az mindezektől független. Következménye tehát a boldogság az Istennel való kapcsolatunknak, és itt még valamit hadd jegyezzünk meg, hogy ha laposan tanulmányozzuk ezt a 8 boldogságmondást, rájöhetünk arra, hogy a 8-ból az első 4 boldogság az Isten és az ember kapcsolatával foglalkozik valamiféleképpen. Olyan érdekes rendje van ennek, mint hogy a 10 parancsolat is, ugye ott is így lehet ketté osztani. Az első rész az Isten és ember, második rész az emberek egymás közti kapcsolatával foglalkozik. Tovább szeretnék lépni és a sírásról beszélni. Ugye sokféle sírás létezik az életünkben. Én remélem, hogy akik itt vagyunk, mindannyian sírtunk már életünkben, vagy tudjuk, hogy az mit jelent. Néha-néha előfordul, hogy olyan emberekkel találkozunk, találkoztam így a lelki gondozói gyülekezeti szolgálat közben, akik nagyon-nagyon kemény külsőt próbáltak mutatni, hogy ők nem sírnak. Különösen talán férfiaknál ez még inkább előfordul, előfordulhat nőknél is. Az egészséges, normális életnek a tartozéka, időnként sírunk. Nem a könnyek mennyisége számít nyilván, nem a külsőség, nem a látvány, hanem itt a belső szomorúságról van szó. Hát aki soha nem volt csalódott, csüggedő, nem érezte magát soha padlón, nulla ponton, soha nem tudott megszomorodni olyan igazán, hát szerintem az nem is igazi élet, olyan nincs. Itt ez a kifejezés, amit itt olvasunk a hegyi beszédben, ugye a milyen sírokról van szó, de ez a kifejezésnek a tartalma, ez egy mély veszteséget, szomorúságot mutat. Tehát nem annyira a fizikai zokogást hozza elénk, az is benne van, de itt egy nagyon mély szomorúságról van szó. Hát boldogok azok, akik nagyon-nagyon mélyen megvannak szomorodva, akiknek nagyon nagy a veszteségük. És egy kicsit ugye itt emlékezzünk arra, hogy egy hete az első boldogmondásról beszéltünk. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a lelki szegények, akik lélekben koldus szegények az Isten előtt, semmiük sincs. És akkor ezután jön, nem véletlenül, gyönyörű, szép logikai, értelmi sorrendje van a boldogmondásoknak, és ezután jön, hogy ott állok Isten előtt semmi nélkül, mint egy igazi koldus, tele veszteségekkel, mert ez azt is jelenti, hogy van veszteség az életben. Hát erről is jól lehetne beszélni, sokat nem szeretnék, mert nagyon hosszú igehirdetés, és sokszor károsan hat az igehallgatóra, de érdemes ezen gondolkodnunk, hogy nem kell eltagadnunk, letagadnunk, ha vannak veszteségeink, vannak. Hívő körökben sokszor ez egy betegség, hogy szégyeljük egymás előtt. A jó hívőnek nem lehet betegség, a jó hívő nem lehet szomorú, nem sírhat, mert akkor nincs igazi hited, nem bukhatsz, nem futhatsz zsákutcába, ejnye-bejnye, hát milyen hívő vagy. Futhatunk zsákutcákba, ütközhetünk falnak, van, ilyen van. Az életünket végig kísérik a veszteségek. De milyen szép és gyönyörű a mai ige üzenete, hogy nem érzéketlen a mi Urunk, a veszteségben lévő, szomorkodó, síró, lelkileg koldus szegény emberrel szemben. Hát pont ő hozzájött el a magára büszke, hamis öntudattal teli, önigazságát kereső, vagy önmagán siránkozó, önmagát sirató emberrel nem tud mit kezdeni. Nem azért, mert gyenge az Úr, hanem azért, mert irgalmas és kegyelmes. Az irgalom és kegyelem az olyan szeretetteli műfaj, hogy az nem kapcsolódhat egy ilyen lelki, macsó emberhez. Az két külön világ. Az Isten szelídsége feltételez, hogy mi is megszelidünk, hát csak akkor tudunk szót érteni egymással. Ez a sírás, a bűnbánatnak a sírás, az előbb emlegettem, ugye, hogy boldogok a lelki szegények, bizonyos szempontból azt felfoghatjuk más szavakkal megfogalmazva bűnvallásnak, ugye attól, vagy úgy lehetek lelki szegény, úgy állhatok meg az Isten előtt, hogy most már nem takargatok semmit, fölvállalom, és rájöttem, hogy semmim sincs, amiért ő meg tudna dicsérni. De hát abban a pillanatban kezdem ízlelni a kegyelmet. Az a bűnvallás, és ilyen értelemben a mai igénk, ez a megszomorodás, ez a fajta sírás, ez pedig a bűnvallás lehetne. Most már meg kell mondanom, nem, bocsánat, az a bűnvallás és ez a bűnbánat keverem. Tehát a megvallása, hogy megvallom, hogy koldus szegény vagyok az Isten előtt, és ez már ez a bűnbánat, nem már, hanem bűnvallás, bűnbánat az összetartozik. A bűnbánat, amikor meg tudok szomorkodni érte. Lehet bánat nélkül is bűnt vallani, megint egy ilyen templomos hívő betegség lehet, hogy sokszor, mintha dicsekednénk, ki tud szebben imádkozni, ki tudja jobban ostorozni magát, ki tud szerényt játszani, hogy ó, nekem nem sikerül semmi, soha ne is örüljek bárminek, valami sikerült, hiszen én nyomorult bűnös ember vagyok. Igaz valahol, de így nem igaz. Tehát itt őszinte bánatról beszélünk, amikor Az ember időnként szembesül vele, hogy jaj, mi van bennem, jaj, mit tettem, vagy mit mulasztottam el, és azért lehet sírni. De nem vagyok egyedül ebben az állapotban, hiszen van vigasztaló Istenem. Ez a bűn bánatnak a sírása itt, ezen a helyen. Egy kicsit a gyászról is kellene beszélni, mert nagyon sokszor alkalmazzuk ezt az igét akkor is, hogyha valakit olyan veszteségért meghal valaki a családban, hozzá közel álló. Ez az ige elsősorban nem a gyászolóknak szól, de azért másodszorra vagy közvetetten a gyászolókhoz is szól. Megpróbálom elmondani, hogy mire gondolok. Ha én a bűneim miatt megszomorodtam, és egy igazi termékeny bűnbánatot élek át, akkor engem az Úr megvigasztal, majd a vigasztaláson mindjárt beszélünk, és én átélem az Isten kegyelmét, megfrissülök a kegyelmében. Ha eddig tudtam, de ebben is lehet újra és újra megfrissülni. És ha az Isten kegyelmét át tudom élni, akkor az életemben a dolgok a helyükre kerülnek. A gyász is a helyére kerül. Annak a jelentősége, és senkit nem szeretnék ezzel megbántani, különösen ha friss a gyászunk, az nagyon nehéz, borzasztó nehéz azt végigvinni a gyászt, elsiratni azt, akit szerettem, elengedni, nagyon-nagyon nehéz. De az sem nagyobb kérdés az üdvösségemnél, az örök életemnél, nem nagyobb kérdés. Hát ez pedig egy hitbeli tétel, ezt vagy elhiszem, vagy nem, de még egyszer óvatosan és szeretettel mondom, hogy senkit ezzel nem akarok megbántani, nem a gyászt, a gyászvesztességét, az ember fájdalmát akarom kicsinyíteni, hanem növelni szeretném az örök élet kérdését. Az mindennél nagyobb. És hogyha az örök élet ajándékát én már hiszem, vallom, már valamit megsejtettem, ha így az Isten irgalma, kegyelme átjár, akkor tudok majd igaziból és igazából megvigasztalódni az emberi veszteségekben is. Ezek a dolgok összefüggenek. Mindig oda jutunk az Isten irgalmához. Tehát tudom, hogy irgalmas az Isten, és mélyebb és gyógyítóbb lesz a gyászban való vigasztalódásom is. Szeretném kérni még a figyelmeteket ehhez a sírás, vigasztalás témához. Felolvasnék néhány igét, jól ismert igék ezek. Máté evangéliumából, Péter sírva fakadása, jól ismerjük a történetet, szorult helyzetben megtagadja Jézust, letagadja. Nem lehetett az könnyű lelki állapot. Sokszor hatásosan igehirdetők szidjuk Pétert, de gyáva voltál. Könnyű így biztonságos körülmények között Péterről ítéletet hozni, de ott, abban a helyzetben én nem tudom, hogy másképpen csináltam-e volna, vagy még rosszabbul talán. Az egy nehéz helyzet volt, és nagyon nehéz lehetett Péternek. Biztos, hogy rosszul érezte magát. Ez nincs benne a Bibliában, nem akarom bele magyarázni. Én így tudom elképzelni, hogy rosszul érezhette magát. Azért tudom így elképzelni, mert velem is előfordult már, hogy benne voltam valamiben, valamit csináltam, amit nem kellett volna, valamit mondtam, amit nem kellett volna, valamit eltagadtam, amit nem kellett volna, és még nem voltam ott a bűn bánatnál, hogy ezt megbánjam, ott még nem tartottam, de már rosszul éreztem magam. Vannak ilyen átmeneti szakaszok, hogy benne vagyunk a rossz irányban, és nem jó. Az is egy kínlódás, az is egy szomorúság. Ugye a harmadik megszólítása Péter átkozódni és esküdözni kezdett, Máté 26. fejezete végéből olvasom. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Ez volt az ő Isten szerinti megszomorodása. nem a sírása mentette meg, nem az mentette meg, hogy jó működött a lelkiismerete. Ezek fontos tényezők persze. Óvatosan mondom, tulajdonképpen nem is a hitem mentette meg, hanem az az Úr Jézus, akihez minden valószínűség szerint fordulni tudott. Másik nagyon szép igénk Pál apostoltól, a második korintusi levélből. Pál a korintusiaknak, akikkel sok problémája volt, írt egy szigorú levelet. Abban sok mindenre felhívta a figyelmüket, megdorgálta őket, megintette őket, napvilágra hozott tévejgéseket, bűnöket, és ez egy megszomorító levél lehetett, így derül ki a szövegből. Meg is szomorodhattak a korintusiak, és Pál így ír nekik, mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Van többféle szomorúság, többféle sírás, van önsajnálat, az a halál felé visz. Nem magamat kell sajnálnom, mert ugye az egyfajta mentegetőzés. Akkor a sírás, ha magamat sajnálom, magamat síratom, akkor a sírás van a gondolataim, érzéseim középpontjában. A körül forgolódom, jaj, de rossz minden, jaj, de fáj. Az egész életem, jó lenne szabadulni ettől a kínzó érzéstől, szomorúságtól, de ez olyan, mintha ott pörögnénk a saját bajunk körül, és ez rossz, ez lefelé húz. És az Isten szerinti szomorúság, amikor a bűnbánat szomorúsága, amikor magam miatt szomorodom el, a tehetetlenségem, a vétkeim, a mulasztásom miatt, és akkor rögtön működésbe lép az Isten kegyelme, és ez életre visz. És ez az Isten szerinti megszomorodás, ez egy másfajta gondolkodás. Akkor nem magam körül pörgök már, akkor nem az lesz a középpont, hogy nekem mi fáj, hogy fáj, mit csináltak velem mások, ugye? Akkor a gondolataim egy irányba mutatnak a szabadulás felé. Hogy bár így van, bár nagyon fáj, és ezt nem is kell lepleznem, de más a lényeg, más a kiút. Abból az ördögi körből, a magam körül való pörgésből ilyenkor lehet kitörni. Ez sem saját erőből történik, hiszen valaki lenyúlt hozzám kegyelemből. Nem mindegy, hogy a gondolatainknak hol van a középpontja, mi az iránya. A harmadik igét azt hallottuk az előbb, a lekciónk volt, de egy kicsi részletét hadd olvassam fel. A nagy síró próféta Jeremiás, akik ismerjük, tudjuk, hogy ő aztán tudott sírni. Nem véletlen, hogy az egyik könyvének is ez a címe. Siratta a népét, siratta az istentelenség minden hatását. Ez egy külön nagy téma lehetne, hogy ez a boldogító, bűnbánó sírás, ez úgy is működik, hogy egyes szám első személyben magamért sírok, de működhet úgy is, hogy mások bűne miatt sírok, de nem kívülállóként, hogy mutogatok rá, hogy ennyi, te milyen vagy, úgy nem is lehet sírni. Ha fáj nekem a másik ember vétke, bukdácsolása, akkor vele együtt sírok. Hát ő beszél erről az új szövetség is sok helyen, de megjelenik az Ószövetségben, gyönyörű szép itt Jeremiásnál, 18.-19. versét hadd olvassam föl, második fejezetnek. Szívük az Úrhoz kiáltott, Sion leányának várfala miatt. Patakként áradjon könnyed, éjjel-nappal, ne csillapodj le, ne nyugodjon meg a szemed. Kelj föl, jajgass az éjszakában az örködés kezdetén. Öntsd ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért, akik elaléltek az éhségtől minden utca sarkon. Idejük adunk ki, sírás, megszomorodás, az Isten nélküli állapot miatt, de egy kiút van, kiönteni a szívemet Isten előtt. És mivel ő irgalmas, mivel előbb szeret, és nem azért szeret, amit én teljesíteni tudok, van kihez oda mennünk, van kihez kinyújtani a karunkat, van kinek kijönteni a szívünket. Ne csillapodj le, ne nyugodjon meg a szemed, ugye ezt sem értjük félre, nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal sírnunk kell, hanem fél megoldásokkal ne elégedjünk meg. Ha egyszer valami nagyon megszomorít, megszomorodom a mienségem miatt, az állapotom miatt, akkor lehet addig sírni, amíg ezt az Úrral nem tudom rendezni. A fél megoldások nagyon károsak az életünkben. Valamit léptem, kicsit megbántam, egy kicsit szeretné, egy kicsi darab kegyelem jó lenne, de ezek fél megoldások. A vigasztalásról még röviden hadd szóljak. Tehát beszélgetünk a boldogságról, hát az Istentől kapott örömteli állapotról, érzésről. Beszélgettünk a sírásról, arról a mély szomorúságról, arról a veszteség állapotról, és közben hát remélem, hogy főleg arról beszélgettünk, aki ezek fölött van, akitől kapom a boldogságot, és akinek sírhatok, mert van vigasztalás. És most egy kicsit a vigasztalásról is. Nagyon érdekes ez a kifejezés is a Szentírásban, mert gyönyörű kép rejtőzik ebben. Amikor azt olvassuk, hogy vigasztalódunk, akkor ez valami olyan képet hordoz magában, hogy valaki, az Úr, maga mellé hív engem, leültet, mintha vendégségbe hívna. Maga mellé hívogató a vigasztaló. Valamit talán így, ahogy utána néztem, ilyesmi lehetne ilyen nyers fordításban. Maga mellé hívogató. Gyönyörű kép ez. Nem hagy egyedül. Bajban vagyok, bűnös vagyok, elrontottam, megkeseredtem, de nem vagyok egyedül. És úgy vigasztal, hogy maga mellé ültet, maga mellé bevesz az ő országában, az egész kegyelem, hogy Jézus lejött, értünk. Az Atya szeretete, hogy egyszülött fiát adta, értünk. Ez a lehajló, maga mellé ültető szeretet, hogy fönt vár minket. Ilyen az ő vigasztalása. Erről is lehetne külön igehirdetéseket tartani, most nem szeretnék, hogy a mi egymással való vigasztaló kapcsolatunkban próbáljuk-e Jézust, a mintát követni, mert ugye ő minta is. Amikor mi vigasztalni próbáljuk egymást, vajon ezt kívülállóként teszem, hogy bizonyos okoskodásként majd én megmondom neked, vagy sajnálom, hogy még mindig nem vagy képes megnyugodni. Sokszor kívülállók vagyunk, vagy föntről lekezeljük a másikat, de más az isteni módszer. Ő maga mellé ültet. Gyönyörű szép kép ez, ilyen tehát az ő vigasztalása. Van egy másik üzenet, másik tartalma is ennek a vigasztalás szónak, kifejezésnek. Az, hogy áttüzesít, ez is egy gyönyörű kép. Kicsit rokon értelmű azzal, hogy maga mellé ültet. Vendégül lát, áttüzesít. Nem ezt teszi az Úr. Vagyok én olyan állapotban, amiben vagyok, ő vigasztal, ha hagyom magam, és áttüzesít. Azt a minőséget, azt az életet adja át nekem, ami az övé. Gyönyörű szép képek ezek, és ezt a vigasztalást érhetjük meg. Még egyre hadd hívjam fel így a figyelmeteket, én is elgondolkodtam otthon rajta, nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez egy bizonyos fajta jövőbeli kitekintés. Nem ebben a pillanatban kapják a vigasztalást, nem megvigasztaltak már, hanem megvigasztaltatnak, majd jön. Most sokan ettől félnek, és azt mondják, hát ez ilyen hívő szöveg, mindig ámítjátok az embereket, hogy itt csak szenvedés, szenvedés, aztán egyszer valami bizonytalan jövőben jön valami jobb. Hát nem így van, ezt tudjuk, azt hiszem, akik itt vagyunk. Gyönyörű szép üzenet ez a jövő idő is, mert benne van az, hogy biztosan eljön a megvigasztalásom. Sokféle oka van annak, hogy amikor én összetörtem, padlón vagyok, lelki, testi értelemben, abban a pillanatban nem veszem az adást, abban a pillanatban nem látni rajtam. Egy nagy esés után az ember nem tud fölpattanni. Egyik unokám jut eszembe, aki miután megkapta az új rollerjét, nagyon magabiztos volt, hiába próbáltam óvatosságra inteni. Ő tud. És hát tudott is, de az első 10 percben akkorát esett, mert mégse úgy tudott. És hát szegény, rossz volt nézni az esését, nekem is ijesztő, de egy bizonyos idő kellett ahhoz, hogy fölálljon, egy kicsit pityerget, de hát fiúgyerek még a nagyapja előtt se érzékenyül el annyira könnyen, aztán nézegette a térdét, hasát, nézegette a rollert, tehát mindenhez idő kellett. Hát ha lelkileg padlóra kerülünk, ugye, idő kell, de egy megvigasztaltatnak, ebben benne van az, hogy biztos, az Isten órája nem késik, nem siet, biztos. Amit ő mond, az úgy van. Ez is egy üzenet, hogy most ilyen átmeneti állapotban vagyok. De az Istennel együtt ez egy fölfelé menő út. Gyökösi Bandi bácsinak van egy nagyon szép klasszikus könyve, talán többen olvastátok, a Boldog mondások, a Növekedés boldogsága ez a címe, és ő nagyon szépen kifejti, hogy boldognak lenni az egy növekedő állapot. Ha ezt így fogom fel, hogy megvigasztaltatom, akkor benne vagyok ebben a növekedésben. Hát nem szabad azzal megelégedni, hogy most jól érzem magam. Na és? Hát ennyi elég? Hát nem hiszem azt, hogy holnap jobbat tud adni? Akkor is, ha esetleg holnap fog sírni, nem ma, de akkor is jobbat ad, mert ő adja. Tehát biztosan lesz, és van további útunk, van előttünk pálya. Nincs vége a történetnek. Megvigasztaltatunk. Van tovább, akkor is, ha nem látjuk. Ezek nagyon egyszerű gyermeki szavaknak tűnnek, de sokszor szükségünk van rá. Nem látom, hogyan tovább, hát ott a Kékkereszt Iszákos mentő misszióban, ott Dömösön nekem ez mindennapi kérdés volt, hogy nagyon nehéz helyzetben lévő emberek görcsösen kérdezték, Gábor, de nem tudom, még nem érzem, most holnap után haza kell mennem, a feleségem már elköltözött otthonról, a gyerekem nem áll velem szóba, a munkahelyemről kirúgtak, még mindig rossz a vérképem, mi lesz velem? El kell hinni, hogy lesz tovább, mert azt mondja az ige, itt, más helyen, másképpen, megvigasztaltatunk. Tehát ez a jövő idő, ez a reménység jövő ideje. Beszéltünk tehát a vigasztalásról is. Befejezésül, és ezzel most már tényleg befejezem, még Jeremiás síralmaiból hadd olvassak fel egy verset, az első fejezet 16. versét, így sír a nagy próféta. Ezek miatt sírok én. Szemem könnybe lábadt, mert messze van vigasztalóm, aki engem föléleszthetne. Szemem könnybe lábadt, mert messze van vigasztalóm. Megértjük, hogy ő miért mondta ezt, bár ő is tudta hittel, hogy akkor se hiába való. Csak olyan állapotban volt, hogy nagyon messze látta a vigasztalóját. De nekünk tudni kell, ebben a pillanatban, és hadd fejezem be ez az igehirdetés, hogy közel van az Úr, közel van a mi vigasztalónk, közel van az Úr Jézus, itt van az igéjével, és a vigasztaló Szentlélek közel van, bennünk van, úgy lehet, úgy legyen, ámen. Az igehirdetésre válaszképpen egy énekelt imádsággal feleljünk. A 223. énekünk 5. és 6. versét énekeljük. Csak egy szót mondj. Segítsünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megszólíthatunk, énekelhetünk, szóban, gondolatban eléd jöhetünk. Segíts nekünk, hogy ki tudjuk tárni a szívünket, hogy úgy tudjunk előtted megállni, mint akiknek nincsen más reménységünk, nincs más vigasztalásunk. És kérünk szent lelkeddel, munkálkodj bennünk, hogy tudjuk az igét magunkra érteni, váljon az életté, hogy téged is megismerhessünk még jobban, magunkra is ráismerhessünk, hogy ne legyen ez a reménység dolog ijesztő számunkra, ebben segíts rajtunk, hogy megértsük, elfogadjuk, az örömét megízleljük annak az életnek, amikor már biztosan tudhatjuk, hogy csak egyedül nálad van reménység, nálad van az öröm, az élet forrása, nálad van a vigasztalás, te vagy, aki befogadsz, magad mellé veszel, erősítesz, te vagy, akinek nem kell és nem is lehet semmit bizonyítani, megfelelni. Kérünk, hogy értesd meg velünk ezeket a dolgokat, és kérünk, hogy úgy segíts rajtunk, hogy tudjuk megszeretni a te szavadat, a veled való foglalkozást, engedjük, hogy a lélek dolgozzon bennünk. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg, akik most Piliscsabán vannak, és áld meg bennünket is hittel, szeretettel, reménységgel, vigasztalással. Könyörgünk a népünkért, országunkért. Adj lelki ébredést, megújulást. Könyörgünk gyászolókért, bármilyen veszteségben lévőkért, hogy ne féljenek a veszteségtől, hogy tudjanak azon túl látni. Hogy tudjanak rátekinteni. Imádkozunk a Lónyai gimnáziumért. Kérünk, hogy segítsd meg ezt az iskolát munkájában, nevelő, tanító munkájában. Segítsd a tanárokat, lelkészeket, és kérlek, hogy segítsd a diákokat is. Imádkozom a jelenlévőkért is. 12-esekért, adj nekik bölcsességet, hogyan tovább. Köszönjük, hogy a kéréseinket eléd hozhatjuk. Köszönjük, hogy ez is egy reménység, hogy tudjuk, hogy te itt vagy. Áldjuk, magasztaljuk a te nevedet, Urunk. Ámen. Befejező, záró énekünk következik, az új énekes könyvünknek a 119. éneke. Lelkem, áld az Urat!
Senhor, me enxoa.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten áldja meg a további vasárnapunkat, Isten áldja meg mindenket, viszontlátásra.